Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntelek benneteket, és mielőtt elfelejteném, szeretném átadni azokat a köszöntéseket, amit rám bíztak a testvérek, mert ha most elmondom, akkor az a biztos, ha meg esetleg a végére hagynám, akkor lehet, hogy elfelejtem. Szóval, hogy a Veresegyházi Baptista gyülekezet köszöntését hozom nektek, nagyon sok szeretettel köszöntenek benneteket a testvérek, illetve a Forrás gyülekezet 9. kerületből. A Kotán Norbival egyházi csoportba járunk, és akkor a Norbi a lelkemre kötötte, hogy feltétlenül adjam át a Forrás gyülekezet köszöntését is, így az ő nevében, úgyhogy igen, köszönöm szépen. És Isten igéjét a Máté evangéliumából szeretném nektek olvasni, a 24. részből, a 44. verstől kezdve. Kérlek benneteket, hogy fennállva hallgassátok Isten szavát. Tehát Máté evangéliuma 24. rész a 44. verstől az 51. versig így szól hozzánk Isten szava. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál, Ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának az ura, azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, azért vagyunk itt, mert megvalljuk neked, hogy szükségünk van a te szavadra. Szükségünk van arra, hogy közel kerüljünk hozzád. Szükségünk van a te érintésedre. Szükségünk van arra, hogy a te ígéd az szóljon. A te ígéd az szóljon a mi szívünkhöz, szóljon a mi szellemünkhöz, és a te ígéd által tudjunk mi is formálódni, tudjunk mi is változni. Nem arra kérlek, hogy engedd, hogy az ige szólója a te szavadat közvetítse. Uram, arra vágyunk, hogy a te ígéd üzenete az eljusson hozzánk, és formáljon bennünket. Jézus nevében kérlek erre. Amen. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ugye manapság olyan gyakran hallani azt, hogy készen állsz a következő kihívásra, felkészültél már arra, hogy elfoglalj egy új pozíciót, készen állsz a szolgálatodra, készen állsz arra, hogy az életben különböző dolgok elé kerüljél, és ott azokat megold. És ebben a mai ünnepi alkalomban, amikor valóban azt ünnepeljük, hogy Isten elvégzett egy munkát, itt Bicskáék és a többiek szívében, akik elindították ezt a törzset, akkor jó, hogyha megállunk egy pillanatra, és elgondolkozunk azon, hogy Isten igéje mire tanít bennünket azzal kapcsolatban, hogy készen állunk-e, hogy készen vagyunk-e. Itt a Rangerben nagyon-nagyon sokféle módon és sokféle helyzetben kell készen állnunk. Ugye a Ranger egy olyan missziós szolgálat, ahol a gyermekeknek meg akarjuk mutatni Jézust, és ezt úgy tesszük, hogy mindeközben a cserkészet hagyományára építünk. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokat táborozunk, nagyon sokat vagyunk szabadban, nagyon sokat vagyunk a természetben, ahol bizony általában, vagy nagyon sok esetben nem úgy alakulnak a dolgok, amit előre elterveztünk. És nagyon jó, hogyha akkor készen állunk. Nagyon jó, ha készen állunk arra, hogy bármikor jöhet egy váratlan helyzet, bármikor jöhet egy olyan időjárás, ami megpróbál bennünket, bármikor jöhet egy olyan helyzet, amikor az egyik társunknak egy nehéz helyzetben arra van szüksége, hogy mi szolgáljunk felé, bármikor jöhet egy baleset, amikor a vezetőknek készen kell állniuk, bármikor jöhet egy olyan helyzet, amikor készen kell lennünk. Hát mondjak egy példát, most idén a törzsény nyári táborunkat a Börzsönyben rendeztük, és hát fantasztikus szép időjárás volt egészen a harmadik napig, ha jól emlékszem, amikor az este egy éjszak alatt 30 mm csapadék hullott le. Benne az erdő közepén voltunk, 5 kilométerre a legközelebbi lakott településtől, és ráadásul a nagyobbakkal itt ülnek a családom is, és elnézést, őket nem mutattam be, ott vannak a negyedik sorban, úgyhogy ők is nagy szeretettel jöttek ide. Jaj, nem. Szóval, hogy a nagyobb fiúkkal ráadásul kint aludtunk az erdőben, mert hogy ilyeneket is szoktunk, hogy nem sátorban, hanem hát mi ezt úgy hívjuk, hogy bivakokban, csak ilyen menedéket, egy tetőt készítettünk a fejünk fölé, és így ért minket ez az éjszakai tulajdonképpen erős vihar. És nagyon jó volt azt másnap megtapasztalni. Mi nagyon jól aludtunk fönt a hegytetőn, mert jól megépítettük a bivakunkat, jól felkészültünk erre az alkalomra, de egy kicsit aggódtam, és aggódtunk azokért, akik ott maradtak a táborhelyen, hogy vajon mi történt velük, és vajon hogy bírták ki ezt a viszontagságot, és olyan jó volt másnap hallani, hogy azok a vezetők, akik ott maradtak, készen álltak arra, hogy a gyermekeket megnyugtassák ebben a helyzetben, bevonultak a jurta alá, és ott közösen énekeltek, közösen imádkoztak, és aztán arra is készen álltak, hogy amikor a vihar tépázta a sátrat, akkor ezt megerősítsék. Úgyhogy nagyon fontos, hogy készen álljunk arra, amire Isten elhív bennünket, amit Isten rendel a mi számunkra. A Bibliából három példát szeretnék elétek hozni. Jól ismert történetek lesznek ezek mindannyian. Az első, ugye közeleg advent időszaka, és készítjük a mi szívünket, készítjük a mi lelkünket arra, hogy megünnepeljük a mi Urunknak a születését. És ezzel kapcsolatban osztálném az Úr Máriának az esetét. Ugye mi történik? Megjelenik Gábriel Mária előtt, és azt mondja, hogy Mária, az Úrnak terve van veled. Így olvassuk Lukács evangéliumában első rész 30-tól 33. verséig. Ne félj, Mária, mert Isten kedvel téged, figyelj rám, teherbe esel, és fiat fog születni, akit Jézusnak fogsz nevezni. Hatalmas lesz, és a mindenható Isten fiának nevezik majd. Az Úristen atyának, Dávidnak trónjára ülteti majd őt. Jákob utódai fölött fog uralkodni örökké, és királysága soha nem ér véget. Hát, kedves édesanyák, nem tudom, hogy ebbe így belegondoltatok-e, hogy egyszer csak megjelenik előttetek egy angyal, és mond egy ilyet. Azért ez nem egy mindennapi és szokványos esemény. És Máriának vannak kérdései. De hát hogyan? Hát nem voltam még férfival. Hogy lehetséges ez? És Gábriel elmagyarázza neki, és Máriának mi a válasza? 38. versekkor így szól Mária. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Azért ez nagyon fantasztikus. Ez olyan jó ebbe belegondolni és olvasni ezt a történetet, hogy ott van egy ifjú szűz, aki hirtelen egy olyan feladatot kap Istentől, amit azóta se, addig se, és azóta se kapott senki más. Az Isten fiát hordta a szíve alatt. És mit mond erre? Íme az Úr szolgáló lánya, történjék velem a te beszédet szerint. Fantasztikus. Olyan jó volt, hogy Mária ilyen példával szolgál felünk. Egy másik jól ismert történet arról, hogy a tanítványok készen álltak. Ugye pünkösd előtt vagyunk, a mester meghalt, a mester feltámadt, és megjelent aztán a tanítványoknak, és így szól hozzájuk Apostolok cselekedetei első rész, 4.-5. vers. Az atya megígért nektek valamit, ahogyan már beszéltem erről. Ne menjetek el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg, amíg megkapjátok, amit ő ígért. Mert János vízbe merített be, ti pedig néhány nap múlva Szent Szellembe fogtok bemerítkezni. Ezt mondta Jézus. Várjatok és imádkozzatok. 11. versben ezt olvastuk. Mindannyian együtt voltak állandóan, és egy szívvel, lélekkel imádkoztak. Velük volt Jézus anyja Mária és Jézus testvérei, meg még néhány asszony is. Jézus azt kéri tőlük, hogy várjanak, maradjanak Jeruzsálemben, és imádkozzanak. Várjanak arra, amit megígért az atya, hogy elküldi az ő szellemét, és ők a víz után a Szent Szellembe fognak bemerítkezni. És ugye olvassuk később az igében, hogy 120-an voltak együtt. 120-an voltak együtt, és imádkoztak egy szívvel és egy lélekkel. Egy szívvel és egy lélekkel. Készen álltak arra, hogy teljesítsék azt, amit tőlük az Úr Jézus kért. És ebbe belegondolunk, hogy 120 ember várakozik, és imádkozik egy szívvel és egy lélekkel. És azért azt ne feledjük, hogy nem akármilyen 120 emberről van szó. Tehát ott volt a 12 tanítvány, akik akár hát hogy mondjam, csak egymásnak is eshettek volna, ugye? Mert hát mit csináltak? Az egyik fele az elfutott, amikor Jézust elfogták. Ugye a másik, Péter, ott maradt és megtagadta Jézust. Hát micsoda dolog ez? Hát hogy van? Hogy van? Az egyik zelóta volt, a másik Galileából jött, a harmadik Júdából. Hát olyan emberek voltak együtt, egy fedél alatt, 120-an, akik normális esetben olyan nagyon szóba se álltak volna egymással. Szóba se álltak volna egymással. És mit csináltak? Ott maradtak, és teljesítették azt, amit az uruk, a mester kért tőlük. És aztán a folytatást jól ismerjük, eljött a pünkösd, és mindannyian megteltek szellemmel. Megteltek szellemmel. Teljesítették azt, amit rájuk bízott az Isten fia, rájuk bízott az Úr Jézus, és aztán ennek meglett a gyümölcse, meglett a jutalma. De van olyan történet is a Bibliában, ami talán nem ennyire pozitív. Jól ismerjük a gazdag ifjú történetét, aki oda ment Jézushoz, és azt mondta neki, hogy Uram, én betartok minden törvényt, mondd meg, hogy mi kell ahhoz, hogy nekem üdvösségem legyen. Mondd meg, hogy mit tegyek az én üdvösségemért. Így olvassuk ezt ugyancsak a Máté evangéliumában. Mégpedig a 19. részben, a 20. verstől. Az ifjú erre azt mondta, nem, a 18. verstől olvasom, megkérdezte, milyen törvényeket tartsak be. Jézus így felelt, ezeket: ne ülj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre azt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Találunk olyan történetet is, tehát a Bibliában, amikor Jézus megszólít valakit, és ő szomorúan távozik. Szomorúan távozik. Nem állt készen arra, hogy teljesítse azt, amit az Úr kért tőle. Nem állt készen arra. Hogy mondjak el egy történetet, amit nemrégiben olvastam. Ez a történet egy asszonyról szól, aki férhez ment egy maximalista férfihoz. Ez a maximalista férfi, ez olyannyira maximalista volt, hogy naponként előírta a felesége számára egy cetlire, hogy mi mindent kell teljesítenie. Mi az az napi penzum? A felmosás, a takarítás, a vasalás, a főzés, a gyereket vidd el, ezt hozd haza, ezt javítsd meg. Minden napra megvolt a feleségnek a listája. És ez a feleség érthető módon szenvedett ebben a helyzetben. Ha meg is csinálta, amit a férje kért, maximum egy morgás volt a válasz, hogy jó van. Nem volt benne köszönet. Nem volt benne köszönet. Így élte ez a feleség a mindennapjait nagyon sokáig, addig, amíg ez a férj, az ő férje, az meg nem halt. És ekkor a feleség tulajdonképpen eléggé szégyelte magát, mert örömet érzett és felszabadulást. Megszabadultam ettől a tehertől, a mindennapos listáktól, a mindennapos számonkéréstől. Ez így nem mehetett tovább. Történt aztán, hogy ez az asszony ez megismert egy másik férfit, akiben beleszeretett, nagyon megszerették egymást, összeházasodtak, és boldog házasságban éltek. Tényleg nagyon, nagyon szerették egymást, és mindent megtettek egymásért. És történt egy napon, hogy ez a feleség a padláson takarított, és a kezébe került a férjének egy doboza, és ebben a dobozban talált egy cetlit. Talált egy cetlit, ami egy napon ott volt az ő kezében, és amire a férje előírta neki, hogy mi mindenre kéri őt azon a napon, mi az, amit előír számára. És akkor megnézte az asszony ezt a lapot, elolvasta, és azt mondta magában, na hát, én ezeket mind-mind megteszem most a férjemnek. Mind-mind megteszem most a férjemnek, és nem kell cetli. És nincs ott, ami előírja. Nincs az, ami számomra megmondja, hogy mit tegyek. És tudjátok, így vagyunk mi ezzel, hogy olyan nehéz sokszor megtenni dolgokat. Olyan sok testvért, keresztényt látok magam körül, aki miután megtér, akkor szinte összeroskad. szinte összeroskad, mert megérti, hogy az Isten mit vár tőle. Mert megérti, mi van leírva az Isten igéjében, és úgy érzi, hogy ennek képtelen megfelelni. Úgy érzi, ezt nem lehet csinálni. Hát ott van a sok szabály. Mit ne csináljak? Mit csináljak? Hogyan kell élnem az életemet? Hogyan viselkedjek másokkal? Szeressem az ellenségemet? Imádkozzam értük? Hát hogy lehet ezt csinálni? Hát ne, tehát, uram, ez biztos? Tehát, hogy biztos ezt akarod tőlem? Biztos ezt kéred? Erre van szükséged? És olyan sok embert látok, aki ebbe beleroskad. És olyanokról beszélünk, akik megtértek, elfogadták a Jézust, elfogadták az Úr Jézust a szívükbe, és így élik az életüket. És aztán csodálkozunk azon, hogy nem tódulnak az imaházba, meg a gyülekezetekbe az emberek, mert mit látnak? Egy csomó esetben a terhek alatt, az elvárások alatt összeroskadó keresztényeket. Pál ezt írja a korintusiaknak az első levélben, a harmadik rész, harmadik versében. Hiszen még mindig a régi természet, régi emberi természet uralkodik rajtatok. A köztetek levő féltékenység és veszekedést ez bizonyítja. Úgy viselkedtek, mint a hitetlenek. Megtérünk, de úgy viselkedünk, mint a hitetlenek. Veszekszünk, viszálykodunk egymással. Nagyon sok mindenben nem azt tesszük, amit az Úr kér tőlünk. És ha visszakanyarodok erre a három történetre, amit az igéből olvastam nektek, akkor ezeknek van egy közös pontja, egy nagy kérdés, amit a mi életünkre is vonatkoztatva is fel kell tennünk saját magunk számára. Mennyire engedelmeskedem annak, amit tőlem kér az Isten? Mennyire engedelmeskedek annak, amit tőlem kér az Isten? Jézus egy olyan törvénnyel jött a világra, ami felülírja a törvényeskedést, és egy új rendet teremt közöttünk. Máté 22:37-39-ben ezt olvassuk. Ő így válaszolt, szeresd a te uradat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel. Ez az első és legfontosabb parancsolat. A második ugyanennyire fontos, mint ez. Szeresd úgy embertársaidat, mint saját magadat. Ezek a parancsolatok, amelyeket Isten Jézuson keresztül elküldött ebbe a világba. És ha végig gondoljuk, és visszaemlékszünk erre a történetre, erről a feleségről, szeretjük-e annyira az Istent, hogy az engedelmességünk az önkéntes? Hogy az engedelmességet azt nem tehernek éljük meg, hanem azért akarunk engedelmeskedni az Isten szavának, mert annyira szeretjük őt. Mert annyira szeretjük őt. Tegyük fel magunknak ezt a kérdést. Szeretjük mi az Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből? Ha igen, akkor igaz lesz az ige, hogy az én igám könnyű. Ha nem, akkor értelemszerűen nem. Akkor roskadni fogunk alatta, akkor teherként éljük meg, akkor azt látjuk, hogy Uram, túl sokat kérsz tőlem. Uram, túl sokat kérsz tőlem. És tudjátok, én azt értettem meg az igéből, és azt olvasom, hogy az Úr sosem kér túl sokat. Csak annyit kér, amit meg tudunk tenni. Csak annyit kér. És aztán rajtunk múlik, hogy ennek engedelmeskedünk, vagy nem engedelmeskedünk. És tudjátok, ebben az évben találtam egy igeverset, ami számomra az év igeverse, és ezt szeretném mindjárt megosztani veletek. De az a jó hírem, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy ugyan szabad akaratot adott nekünk, és azt mondta, dönts úgy, ahogyan te szeretnéd. Van szabad akaratunk, van szabad döntési lehetőségünk. Dönthetünk az engedelmesség mellett, és dönthetünk az engedetlenség mellett. De az Isten annyira szeret bennünket, hogy abban is segít bennünket, hogy a mi akaratunk az hogyan alakuljon. És akkor szeretném ezt az igeverset felolvasni számotokra. Ez a Filippi 2.13. Filippi 2.13-ban ezt olvassuk. Hiszen maga Isten az, aki bennetek munkálkodik. Segít benneteket, hogy akarjátok azt tenni, ami az Istennek örömet okoz. Ő ad hozzá erőt is, hogy valóban meg is tudjátok tenni. Isten segít bennünket az ő szelleme által, hogy azt akarjuk tenni, ami neki kedves. Értitek? Én a saját szabad akaratomból képtelen lennék engedelmeskedni. Képtelen lennék engedelmeskedni. Holott Isten engedelmességet vár tőlem. De figyelj csak, tehát Isten annyira szeret, hogy az engedelmességben is segítségemre van. Az engedelmességben is segítségemre van, és az ő szelleme által formálja az én akaratomat úgy, hogy akarjam azt tenni, ami számára kedves. Az előző versben, a 12. versben Pál ezt írja, Filippi 2:12. Szeretett testvéreim, ti mindig engedelmesek voltatok, amikor közöttetek éltem. Most, hogy távol vagyok tőletek, még fontosabb, hogy engedelmeskedjetek. Tegyétek teljessé és biztossá a megmeneküléseteket. Mindez pedig Isten iránti teljes tisztelettel, sőt Isten félelemmel vigyétek véghez. Azt mondja Pál, az engedelmesség teljessé és biztossá teszi a mi megmenekülésünket. És a jó hír, hogy Isten segít bennünket abban, hogy engedelmesek legyünk. Nem fantasztikus? Nem fantasztikus. Nem csak a megváltást kapjuk Istentől, nem csak az örök élet lehetőségét a Krisztusban, hanem abban is segít bennünket, hogy engedelmeskedjünk neki. Én nem hallottam még ilyen dologról. Szóval ez lehetetlen. Nem olyan szinte lehetetlen felfogni, hogy ennyire szeret bennünket az Isten. De így van. Az engedelmesség. Legyünk készen arra, hogy Isten szavának engedelmeskedjünk, és ennek az eredménye a biztos megmenekülés, ahogyan itt olvassuk az igében. A Szent Szellemmel kapcsolatban pedig konkrét ígéreteket kapunk a Bibliából. Ugye Isten az ő szelleme által munkálkodik bennünk, hogy akarjuk azt tenni, ami számára kedves. És a Szent Szellemmel kapcsolatban pedig egészen konkrét ígéreteink vannak. János 7:37, azt mondja Jézus. Az ünnep utolsó legfontosabb napján Jézus felállt, és hangosan így szólt. Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon. Aki hisz bennem, ahogyan az írás mondja, annak belsejéből élő vizek folyói ömlenek. Jézus ezt a Szent Szellemről mondta, akit azok fognak kapni, akik ő benne hisznek. Az élővíznek folyamai, az élővíznek forrása fog belőlünk kiáradni a Szent Szellem által, a Szent Szellemen keresztül, ha betöltekezünk a Szent Szellemből. Lukás 11:10. Mert mindenki, aki kér, kap. Mindenki, aki keres, talál. És aki kopog, annak megnyílik az ajtó. Így működik. Aki kér, az kap. Aki kérje az Isten szellemét, az kapja az Isten szellemét. Aki kopog, annak megnyílik az ajtó. Lukás 11:13. Ezért, ha ti bár gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékot adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti mennyei atyátok Szent Szellemet adni azoknak, aki kér belőle. És még egy igevers, Apcsel 5:32, a Szent Szellemet Isten azoknak adja, akik engedelmeskednek neki. Mennyivel inkább ad nekünk az Úr, akinek mi szeretett gyermekei vagyunk a Krisztusban, Szent Szellemet, hiszen még mi is képesek vagyunk a saját gyermekeinknek gonosz, és mi haszna létünkre jó ajándékokkal kedveskedni. És ahogy mondtam, az élővíznek folyamai ömlenek belőlünk. Az élővíznek folyamait tudjuk, ami környezetünk számára nyújtani, kiönteni, akkor, hogyha a Szent Szellem az betölt bennünket. Betölt, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben. Hogy nincsen olyan zuga az életünknek, nincsen olyan szeglete a mi szívünknek, amelyet a Szent Szellem nem töltene be. Ha ez így van, akkor tud kifelé áradni, akkor jön, és tudunk mások felé szolgálni. Ezzel kapcsolatban még két dologról szeretnék nektek szólni. Az egyik az, hogy hol mehet az egész dolog félre. Nem? Tehát olyan egyszerűnek tűnik. Elfogadom a Krisztust, hívom a Szent Szellemet, jön, betölti az életemet, Isten segíti az én akaratomat, és ezzel a segítséggel én tudok úgy működni, úgy élni az életemet, hogy az Isten számára kedves legyen. És ennek kapcsán Isten azt helyezte a szívem, hogy talán a legfontosabb dolog, hogy ne próbáljunk meg a saját erőnkre hagyatkozni. Annak általában nem jó a vége, ha mi jobban tudjuk. Galata 3:3-ban azt mondja Pál, hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni. Ó, de gyakran látni ezt. Behívjuk a szívünkbe Jézust, testvérek behívják a szívükbe Jézust, a Szent Szellem megérinti őket, és utána saját emberi erőlködésünkkel próbáljuk meg folytatni. Pál egészen durván és naturálisan fogalmaz. Hogy lehettek ilyen ostobák? Hát hogy lehetünk ilyen ostobák? Ez ostobaság. Ez ellenkezés. Ne csináljuk. Nem vezet semmi jóra, hogyha mi saját erőnkre próbálunk meg támaszkodni. olyan gyakran előfordul, és mindannyiunk, azt gondolom, velem egészen biztosan, és akkor beszélek a saját nevemben, hogy gyakran előfordul az, hogy én jobban tudom. Én szeretném, én ezt úgy érzem, hogy én tudom, hogy merre kell mennem. Tudom, hogy merre kell mennem, mert miért? Mert nekem így lenne jó és könnyebb. Zárójelben jegyzem meg, mert nekem így lenne jó és könnyebb. És ezért próbálom a saját akaratomat adott esetben megbeszélni az Istennel. Te figyelj! Én úgy szeretném, hogyha megadnád ezt nekem. Mert nekem ez olyan jó lenne. És ha nem hallgatom meg, hogy mit akar tőlem az Isten, akkor nem fog tudni neki engedelmeskedni. És Isten szuverén. És nem fogja arra az áldását adni, ami nem szerepel az ő tervében. És ha ez így van, akkor ennek az eredménye nem lesz más, mint emberi erőlködés, izzadság, kudarc, sikertelenség, kérdések saját magamban. Istenem, én elfogadtalak. Én behívtalak az én életembe. Én imádkozom naponta, olvasom a Bibliát. Minden gyülekezeti alkalmon ott vagyok. Minden szolgálatban benne vagyok. Már nem tudok több szolgálatot fölvenni, mert mindegyikben ott vagyok, és mindegyikben próbálok téged szolgálni. Csak éppen lehet, hogy azt felejtettem el megkérdezni, hogy Uram, és mi a te akaratod? Miben vársz tőlem engedelmességet? És megint csak a jó hír az, hogyha a Szent Szellem ott van a mi szívünkben, akkor ezekre a dolgokra rámutat. Mert ilyen az ő természete, hogy ezt megmutatja nekünk. És ha ezt mi megértjük, akkor visszamehetünk a forráshoz. Akkor visszamehetünk az élővíznek forrásához, és visszamehetünk a mi életünknek a kiinduló, az új életünknek a kiinduló pontjához, a kereszthez. Jöhetünk, és ott hagyhatjuk. És ott hagyhatjuk a mi engedetlenségünket. És kérhetjük ismét az Istent, hogy töltsön be az ő szellemével, csordultig. Minden egyes négyzetcentimétert, minden egyes zugot a mi szívünkben. És tudjátok, Isten nem vár tőlünk áldozatokat. Hósás 6:6-ban a jól ismert igével azt mondja, hogy szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét kívánom, és nem égő áldozatokat. Az ószövetségi próféta is megmondta, hogy szeretetet és nem áldozatot. Isten szeretetét. Mennyire szereted az Istent? Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ha ez így van, akkor az engedelmesség az nem lesz nehéz. El tudjuk-e mondani, el tudod-e mondani közösen, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve többé, tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ha ez így van, ha valóban a Krisztus él benned, akkor azt hiszem, hogy jó irányban áll az életed, és jó irányban áll az én életem is, hogyha ezt el tudom saját magamról mondani. És ahhoz, hogy ez így legyen, szüntelenül kapcsolatban kell lennünk a mi atyánkkal. Ez a kapcsolat, amit az ő szellemén keresztül az imádságban meg tudunk élni, az elengedhetetlen, és ez az alapja annak, hogy Isten szavát megértsük. Ha oda megyünk nap mint nap, folyamatosan és szüntelenül imádságban a mi Urunkhoz, akkor meghallhatjuk az ő hangját, akkor megérthetjük az ő akaratát, és akkor tudjuk azt tenni, ami számára kedves. Kolossi 4:2 nagyon kedves ige. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Legyetek kitartók, és legyetek éberek. Sokat gondolkoztam azon, hogy vajon ez az éberség, ez itt mit jelenthet. Hogy ne aludjunk el imádság közben, hogy velem néha elő szokott fordulni, hogy este, amikor imádkozom, egyszer csak elalszom. És ez tulajdonképpen, én ezt szoktam magamnak mondani, hogy az nem rossz, ha az utolsó gondolatom az Istené, és aztán elalszom. De lehet, hogy nem ezt jelenti. Bár jó, hogyha nem alszunk el az imádság közben, ne értsetek félre. De azt hiszem, hogy itt az éberséggel kapcsolatban arra kell figyelnünk, hogy éberek legyünk arra, hogy Isten mit mond nekünk. Tehát az imádságban legyünk kitartóak, de legyünk éberek arra, hogy meghalljuk. És ne csak mi beszéljünk, mert Isten szereti meghallani a mi gondolatainkat és a mi érzéseinket, mert nagyon szeret bennünket, az ő gyermekeit. De mint atya, neki is van mondani valója a számunkra. hát ez már csak ilyen, ezt a szülők tudják, a gyerekek, hogy nem csak a beszélgetésben is ez úgy elő szokott ugye fordulni. A gyerekeknek van mondani valója, de az nem, arra nem mindig kíváncsiak, hogy szülőként mit mondunk. Hát így is mi vagyunk ezzel, mi is így vagyunk ezzel nagyon sokszor, hogy szeretjük elmondani a mi atyánknak, hogy mi a mi kívánságlistánk, ugye? Meg, hogy és szeretünk hálát adni, ezt is engedjük meg magunknak. De hogy vajon meghalljuk-e azt, amit ő nekünk mond? Erre is figyeljünk oda, mert ez is nagyon fontos. Efézus 6:18. Minden helyzetben imádkozzatok a Szent Szellem által, gyakoroljátok az imádkozás és kérés minden fajtáját, erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek és tartsátok ki az imádkozásban. Ugyanez, az imádkozásnak minden fajtáját. Úgy is tudunk imádkozni, hogyha éppen autóvezetés közben vagyunk. Úgy is tudunk imádkozni, hogyha ha éppen egy olyan dolog ér bennünket, amiért hirtelen hálát tudunk adni, akkor tudjunk ott hálát adni. Nem muszáj megvárni az esti csendességet, hanem ott, rögtön, abban a pillanatban, Uram, hálás vagyok neked azért, mert ezt megtetted velem. Uram, hálás vagyok azért, mert rámutattál az én életemben, hogy most nem viselkedtem helyén valóan. Ha ezt a folyamatos kapcsolatot tudjuk fenntartani a mi Urunkkal, akkor azt hiszem, hogy könnyebb dolgunk lesz az engedelmesség tekintetében is. És zárásként egy gondolatot még, hogy, és összefoglalásképpen, ugye legyünk készen. Krisztus azt mondta, hogy álljunk készen az ő visszajövetelére. És ez a készenlét, én azt értettem meg, hogy ez nem egy rajtvonalhoz való felkészülést jelent. Tehát ne arra álljunk készen, hogy megjön, és akkor eldördül a startpisztoly. Nem. Ez a készenlét az engedelmességben gyökerezik. Ha engedelmesek vagyunk annak, amit az Isten akar tőlünk, akkor készen állunk. Akkor minden pillanatban készen állunk. Tudjátok, hogy a Rangerben hogyan köszönünk egymásnak? A vezető azt mondja, igen, egyrészt így feltartjuk az ujjunkat, vagy a kezünket. A vezető azt mondja, hogy légy készen. És erre ez a válasz, hogy készen minden időben. És egyszer egy Ranger vezető barátom azt mondta, hogy tulajdonképpen mindenki Ranger, csak még nem tud róla. Tulajdonképpen mindenki Ranger, csak nem. Nem? Tehát el tudjuk ezt mondani? Légy készen minden időben. Krisztus is ezt várja tőlünk. Legyünk készen minden időben. Legyünk engedelmesek annak, amit az Atya vár tőlünk. És tényleg zárásként az Efézus 5:18-al szeretném bezárni, szeretném befejezni itt az igének a hirdetését. Az Efézus 5:18-ban azt mondja Pál apostol, a Szent Szellem töltsön be újra, meg újra benneteket. A Szent Szellem töltsön be újra, meg újra benneteket. Én kívánom mindannyiunk számára azt, hogy legyen valóság az engedelmesség a mi életünkben. Tudjuk megtapasztalni azt, hogy a Szent Szellem újra, meg újra betölt bennünket. És ha ezt megtapasztaltuk, akkor azt gondolom, hogy nem összeroskadt keresztényeként tudunk a világ felé megnyilvánulni. A környezetünk nem azt fogja látni rajtunk, hogy bennünket összenyom az a teher, amit Isten a mi vállunkra rak, hanem azt látják, hogy szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk az engedelmességben. Úgy legyen. Amen.